Szeretettel köszöntök mindenkit, ma csak néhány gyermek van közöttünk, de nem hagyjuk ki őket. Szeretnék, gyerekek, hozzátok szólni először. Ezt a bibliai igét nem tudom, ismeritek-e, maga Jézus Krisztus mondta, aki kevesen hű, sokon is hű az. Sejtitek-e, hogy ez mit jelent? Ez mindegy, vonatkozhat bárkire, gyerekekre is, aki a kis dolgokat szorgalmasan, pontosan, jó lélekkel teszi, az ezzel felkészül nagyobb dolgoknak a helyes és jó véghezvitelére. Ugye még egyszer idézem az ígét, aki kevesen hű, a sokon is hű az. Említem egy nagy prófétának a nevét, biztos hallottatok róla, Sámuel. És Sámuel bizonyára ismeritek a történetét, kisgyermek korában került Éli főpap mellé. És mi volt az, amit ő először tudott ott tenni az Isten temploma, az Isten ügye szolgálatában? Nem tudom, megfigyeltétek-e, ha elolvassátok Sámuel első könyvében, ott a harmadik fejezetben azt találjátok, hogy kinyitotta az Isten házának ajtajait. Nem volt egy nagy feladat. De biztos, hogy pontosan kellett tenni, megfelelő időben, és ő ezt a kis dolgot hűségesen tette, és végül az egyik legnagyobb próféta lett belőle. Én szeretném a lelketekre kötni, hogy ne becsüljétek le a kis dolgokat. Soha ne hagyjatok befejezetlenül semmit, amit elkezdtek. És ahogy az írás mondja, amit tesztek, azt lélekből tegyétek, mint az Úrnak is, nem embereknek. És igyekezzetek a tőletek telhető tökéletességgel tenni. Aki a kis dolgokban ezt ilyen lelkismeretesen, jó szívvel, jókedvel teszi, ezáltal fejlődik a belső magatartása, a jelleme olyanná, hogy Isten végül nagy dolgokat is rábízhat. Mindegy, ez nem feltétlenül közvetlenül az ige szolgálat, de akár sok mindennel lehet Isten szolgálni a hétköznapi életben is, de az akár milyen hivatása vagy munkája lesz, nagy dolgokat tud megtenni, mert begyakorolta, hogy a kis dolgokban pontos, hűséges, szorgalmas, lelkiismeretes. És ezt kívánom, hogy ti ezt vegyétek szívetekre. Én tudom, hogy gyerekek nagyon szeretnek valamit abba hagyni, ha elunják, legyen az tanulás, legyen az valami segíteni való otthon, aztán lehet immelámmal csinálni mindent, aztán úgy nagyjából elvégezni. De aki minden kis dologra azt mondja, mint az Úrnak és nem embereknek, és teljes szívvel teszi, és pontosan teszi, akkor nem is tudja, hogy Isten milyen dolgokra készíti fel, sokkal nagyobb dolgokra, mert ilyenné alakul a belső magatartása, a jelleme. Mehettek szépen a helyetekre, és jegyezzétek meg ezt az ígét is, és ezt a tanácsot, ami elhangzott. Most pedig nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Lukács evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 21. verset. Tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 21. verset, amely a következőképpen hangzik. Jézus tette ezt a kijelentést. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Ugye egy kijelentés, ami arról szól, hogy Jézus kiket tekint az ő földi családjának, az ő házanépének, az ő hozzátartozóknak. Rendkívül egyszerű a meghatározás, akik Isten beszédét hallgatják és megcselekszik, megtartják. És a Szentírás tele van olyan kijelentésekkel és ígéretekkel, hogy akik az Istennek az övéi, akik ő hozzá tartoznak igazán, azokat ő megkülönböztetett figyelemben részesíti, és minden körülmények között gondviselésével veszi körül. Nem azt jelenti, hogy kiveszi őket az élet küzdelmeiből, hiszen mindannyian fertőzöttek vagyunk az én középpontusággal. A bűnre való hajlam mindegyikünkben benne van, és az ember tisztul, fejlődik, erősödik az élet küzdelmeiben, de egy Zsoltár ige így fogalmaz, az igaznak is sok baja van ebben az életben, ahol a jó és a gonosz küzdelme állandóan folyik, de valamennyiből kimenti az Úr. Ahogy egy másik Zsoltár ige mondja, hogy megvénhettem, de olyat nem láttam, hogy elhagyottá, kiszolgáltatottá lett volna az igaz, aki Istenhez tartozik. Tehát azt kell mondanunk, hogy nagyon kívánatos azok közé tartozni, akiket Jézus úgy ismer el, mint az ő földi családja, mint az ő házanépéhez tartozók. És ennek egészen rendkívüli jelentősége van az úgynevezett végidőben, amit a Szentírás úgy mutat be, mint a legsúlyosabb, legválságosabb, legkritikusabb időszakot a történelem folyamán. Ugye Malakiás könyve 3. fejezetében olvassuk, hogy Isten tiszteletben tartja az ember szabad választását, és egy parányi erőszakosság benne nincsen, tehát ő nem avatkozik bele lépten nyomon a földi történésekbe. Malakiás próféta így fogalmaz, hogy ő többnyire csak figyel és hallgat. De egyszer csak azt mondja, de azon a napon, amelyet én szerzek, az Úr napján, a végső eseményekben, majd meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a hamis között, a között, aki szolgálja Isten, és aki nem szolgálja, mert akkor majd kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És gondolom, ugyancsak ismerünk egy másik ígét, sokszor idézzük manapság, mert úgy érezzük, beleléptünk ebbe az időszakba. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, amely így szól, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Tehát nagyon értékes ígéretek ezek, és úgy gondolom, mindannyian nagyon kívánatosnak tartjuk, hogy az Isten földi családjában, a családjához tartozunk, és ő így tartson számon minket. Akkor tehát fordítsuk most figyelmünket még jobban és alaposabban erre a nagyon egyszerű meghatározásra, ami az alapigénk volt. Ugye azokról mondja ezt Jézus, akik Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik, megtartják. Két döntő dolog van ebben az egyszerű meghatározásban. Az egyik, hogy a Szentírást, mert nyilván erről van itt szó, elismerik Isten beszédének. Abszolút tekintélynek tekintik. Komolyan veszik, hogy ez az élő Isten beszéde, az élő Isten szava. Erről teljes meggyőződésük van. A másik pedig, amit mond, hogy nem csak hallgatják, nem csak elismerik Isten beszédének, hanem éppen ebből következően, hogy azt Isten beszédeként tisztelik, elismerik, meg is tartják, meg is cselekszik, amit Isten igéje mond. Ugye ez az első dolog, amit Jézus mond, hogy Isten beszédének tekintik az írást, ez azért is nagyon hangsúlyos, mert a mikorunkban rendkívül meggyengült a kereszténység körében ez a meggyőződés, hogy a Szentírás úgy, ahogy emberi beszédbe öltözve, ahogy az emberi beszéd cserépedényében hangzik, mégis egyértelműen Isten beszéde. Olyan radikálisan az, mint ahogyan Jézus fogalmazott, azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amelyek az ő szájából származnak. Szerintem meg kellene, hogy dobbanjon a szívünk erre a gondolatra, hogy hát Istent ugyan látni nem látjuk, de elérhetőek olyan beszédek, amelyek az Isten szájából származnak, amelyek hitelesen az Isten beszédei. Vagy olvassuk például a Tesszalonikai első levél 2. fejezetének a 13. versében, hogy Pál így írt az egykori, ókori Görögországban lévő gyülekezet tagjainak, a tesszalonikai hívőknek. Hálát adunk Istennek azért, hogy ti Isten általunk hirdetett beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, és hozzáteszi, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik bennetek, akik hisztek. Ugye most a negyedévi Biblia tanulmányaink ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és mi tényleg, ha eddig is hittük, hogy aki még benne kicsi bizonytalanság is van, olyan figyelemmel gondoljuk át ezeket a tanulmányokat, hogy abszolút meggyőződésre jussunk, hogy a Bibliában foglalt igék azok Isten beszédét jelentik, ténylegesen az ő szájából származnak, valósággal az. A második kívánalom pedig, hogy meg is tartják. Ugye ez teljes összhangban van azzal, amit Jézus a hegyi beszédben mondott. Ugye úgy olvassuk Máté Evangélium a 7. fejezet 21. versében, hogy Jézus ezt mondta, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, vagy fordíthatjuk így is, vagy illetve magyarázhatjuk így is, hogy nem mindenki az én házam népe, nem mindenki tartozik hozzám, aki mondja, Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ugye a hegyi beszéd záró hasonlata is ismeretes. Jézus kétféle emberről beszélt, az egyiket úgy mutatta be, hogy kősziklára építi a házát, a másikat meg úgy, hogy fővényre, homokra, és kiket nevezett úgy, hogy kősziklára építik a házukat, akikről azt mondta, hogy nem csak hallgatják Isten beszédét, hanem meg is cselekszik. És homokra épített házhoz hasonlította azoknak a látszólag Isten tisztelőknek az életét, személyét, akik pedig hallgatják ugyan, de nem cselekszik meg. Olvassuk a Ezékiel próféta könyvében, hogy vannak emberek, akik szívesen hallgatják az Isten beszédét, de mint egy szép hangú hegedüst tetszik nekik, de nem cselekszik meg. A szívük egészen másfelé jár. Vagy a Római Levél 2. fejezete 13. versében olvassuk, mert nem azok fognak megigazulni Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem akik a törvényt megtartják. Hát most elég sok helyről idéztem az ígéből, láthatjuk, hogy ez egy abszolút összhang. Azok tartoznak ténylegesen Istenhez, azok az ő földi családja, házanépe, akik abszolút meg vannak győződve, hogy a Szentírás Isten beszéde, és ennek megfelelően tisztelik, és komolyan veszik, és meg is tartják, meg is cselekszik, amit az írás mond. És én most különösképpen arra az érzékenyebb oldalára szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy mit jelent megtartani. Mit jelent megtartani Isten beszédét? Ugye sokszor hangsúlyozzuk, és teljesen helyén valóan, hogy önerőből nem lehet megtartani az Isten törvényét, az Isten beszédét. De mi az, amit mégis mond, hogy megtartják? Mi az ember része? Mit értsünk azon, hogy ember megtartja? Noha tudjuk, hogy önerőből nem lehet megtartani. Mit kell ezen érteni? Lapozzuk fel Mózes 2. könyve 19. fejezetében az 5. verset, hogy amikor Isten a Sínai hegynél az Egyiptomból kivezetett izraelitákkal szövetséget kötött, akkor hogyan szólt nekik arról, hogy mit jelent az ő beszédét megtartani? Így olvasom Mózes 2. könyve 19. fejezetéből az 5. verset. És ez ugyanúgy szól nekünk is, mint annak idején. Ők ezt jól félreértették, de eredetileg Isten egy működő szövetséget ajánlott nekik, egy hitszövetséget ajánlott nekik, mert így olvassuk. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. Ugye megint ezzel találkozunk, azt mondja, akkor lesztek valamennyi nép között az enyém. Megint erről van szó, hogy az Istenhez tartozás. És ezt olvastuk itt, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet. Isten szavára figyelmesen hallgatni az egy minőségi viszonyulást jelent az Isten beszédéhez. És mi is elgondolkozhatunk, hogy vajon mi hogyan viszonyulunk az Isten beszédéhez? Figyelmesen hallgatjuk, vagy futólag olvassuk? kötelességszerűen olvassuk. Azt nevezem, figyelmesen hallgattok szavamra, hogyha ilyen kutató, értő módon akarjuk az íráshoz viszonyulni. Érteni akarjuk. Ugye Jézus mondta Dániel könyvével kapcsolatban, aki olvassa, értse meg. De nyilván nem csak Dániel könyvére vonatkozik. És figyelmesen hallgatni az Isten szavára, az azt jelenti, hogy kutatjuk, érteni akarjuk, nem nyugszunk, amíg nem értjük. Aztán az is beletartozik, figyelmesen hallgatni az Isten szavára, ahogy Jézus mondta, hogy az ember minden igével éljen, amely Isten szájából származik. Hát ezen is van mit elgondolkozni, itt mekkora a Bibliánk, és kérdezzük meg, hogy mennyivel élünk mi ezek közül, mennyit ismerünk, mennyi az, ami már nem csak a Bibliában van, mint nyomtatott betű, hanem a felfedezés, a megértés örömével befogadtuk, és egyszerűen ott beépült a memóriánkba, az emlékezetünkbe, az egész élettapasztalatunkba is, akármikor megszólal és formálja bennünk, és alakítja az egész gondolkozásunkat és az egész életünket. Kérdés, hogy mennyi van bennünk a Bibliából, ami ha holnap nem lehetne Bibliánk, akkor is már ott van mi bennünk, örökre beépült az életünkbe. És Jézus azt mondta, hogy minden igével éljünk, amely az Isten szájából származik. Ez a mindenhez képest kérdés, hogy mennyivel élünk. És az, hogy megtartani Isten beszédét, ott is nagyon egyértelmű udvarigazítást találunk a Szentírásban. Jakab levele 2. fejezet 10. versében olvassuk, hogy ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát figyelmesen hallgassunk minden igét, élni minden igével, az nem csak azt jelenti, hogy megismerjük, megértjük, szeretjük, emlékezetünkbe véssük, hanem azt is jelenti, hogy nem hagyunk ki semmit az Isten beszédéből, amit nem tartunk ki, nem tartunk meg. Úgy tekintjük, hogy az Isten beszédét mindenestől kell megtartani. Mert még egyszer idézem Jakobos apostolt, ha valaki látszólag az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. És én szeretném javasolni, hogy otthon még gondolkozzunk erről, hogy vajon mi ennek a kívánalomnak mennyire felelünk meg, hogy Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye így folytatódott aztán az Isten szövetségi ajánlata Izraelnek, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet. Nem azt mondta, hogy önerőből megtartjátok a törvényt, hanem megtartjátok szövetségemet. Vagyis segítségül hívjátok Istent a megtartáshoz. Bennetek ott van az elszánás, és őt segítségül hívjátok a megtartásról. És én arra szeretnék ma különösen hangsúlyt tenni, hogy nagyon vigyázzunk, hogy ne rekedjünk meg egy szinten. Azon a szinten, hogy elismerjük, hogy Isten beszéde, hisszük, hogy Isten beszéde, nincs ebben kételjünk, még talán figyelmesen olvassuk, tanulmányozzuk is, és mégis valahol ott megrakadunk, hogy nem tartjuk meg, vagy nem tartjuk meg az egészet, nem tartjuk meg hiánytalanul. Egyszer Jézus azt mondta egy írástudónak, aki helyesen felelt egy kérdésre, amit ő föltett, ezt Márk evangélium a 12. fejezetének a 34. versében olvassuk, nem messze vagy az Isten országától. Én mindenkit óvnék ettől, talán ez a legtragikusabb, amikor valaki nem messze van az Isten országától, de mégse tud átlépni a küszöbön. De mégse tartozik az Isten családjához igazán, mégse lesz Isten országának a részese, pedig közel van hozzá. És egy másik igét is idéznék, amely hasonlót mond, ez Mózes 5. könyve 30. fejezetében a 14. vers, ahol azt olvassuk, hogy nincs messze tőled ez az ige, hanem a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Tehát itt is meg lehet rekedni, hogy már a szánkban van. Már másoknak is nagyon szépen el tudjuk mondani. Már a szívünkben is van. A lelkismertünket meggyőzte. Érezzük a késztetést, hogy cselekedjük, és mégsem cselekedjük meg. Ez az a megrekedés azon a ponton, hogy közel vagyunk az Isten országához, de mégsem tudjuk átlépni a küszöbét. Ez az állapot, amikor szánkban, szívünkben van, de a teljesítés mégis elmarad. Tehát tulajdonképpen mi is az ember része abban, hogy és megtartják, hiszen önerőből nem lehet megtartani. Az van benne, hogy figyelmesen hallgassunk rá, minden igével éljünk, és az van benne, hogy eltökéltek legyünk, hogy cselekedni akarjuk. Elszántak legyünk. Ezzel kapcsolatban is két igét idézek, amikor Dánielről azt mondja, hogy eltökélte szívében, hogy a lehetetlen körülmények között kiszolgáltatott fogolyként is megtartja Isten törvényét. Tudta volna ő biztosítani a körülményeket ehhez? Nem. Azt már az Isten cselekedte, meg Isten tette kedvessé a fogvatartói előtt. De ő maga eltökélte a szívében, hogy engedelmeskedni fog. És akkor segítségül hívja az Istent. Ezt jelenti az ő szövetségét megtartani. Vagy a 119. Zsoltár 11. verse azt mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát a megtartás a mi részünkről ennyiben áll a figyelmes hallgatás, az eltökéltség, hogy meg akarjuk tartani, nem csak készség, eltökéltség, hogy meg akarjuk tartani, hogy szívünkbe rejtjük, mint akik meg akarjuk tartani, és az Isten szövetségét megtartani azt jelenti, hogy segítségül hívjuk őt, hogy a természetünk ellenében, a bennünk ágaskodó ellenkezés ellenére valóban az Isten beszédét tudjuk követni. Egy gyakorlati példán szeretném megmutatni, hogy milyen sok múlik ezen. És ez a gyakorlati példa Salamonnak az élettörténete. Ugye hát túl sokat nem kell mondanom róla, mindenki tudja, hogy Salamon élete milyen jól indult. Azt olvassuk, hogy Isten szerette őt, kedvelte őt, olyan volt a lelkülete, a magatartása, a cselekvése, és azt is olvassuk, hogy Salamon is szerette az Urat. És tudjuk, hogy kapott olyan bölcsességet, mert helyes választ adott Istennek arra a kérdésére, hogy mit kérsz, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, hogy azt olvassuk, hogy nagyobb volt a bölcsessége, mint Kelet minden fiainak bölcsessége és Egyiptom bölcsessége. Ugye a Dániel korában, és még korábban, ugye Salamon idején, hát ez számította bölcsesség csúcsának, ugye az egyiptomi bölcsek, a Kelet bölcse, Mezopotámia bölcsei. Ezt már Salamon mindegyiknél nagyobb bölcsességet nyert, és olvassuk, hogy jöttek minden néptől, a föld királyaitól, hogy hallgassák Salamon bölcsességét. Ugye Sába királynője is eljött messze távolból, és azt mondta a Salamonnak, hogy te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amit felőled hallottam. A lélegzete is elállt attól, amit látott. És hova jutott ez az ember? Az ő életében nem volt olyan látványos bukás, mint apja Dávid életében, vagy más bibliai szereplők életében. Semmilyen látványos bukás nem volt. És mégis a végén oda jutott, azt olvassuk az írásban, hogy bálványok előtt hajolt meg, a legutálatosabb bálványnak, Moloknak, aminek gyermekeket áldoztak, neki is szentélyt épített Jeruzsálemben. Azt olvassuk róla, hogy végül adókkal sanyargatta a népet, őt, akit előbb annyira szerettek, mint igazságos és bölcs kormányzót. Azt olvassuk róla, hogy őt magát pedig életunság, kiégettség, depresszió gyötörte. És ez az ember hogy jutott ide, holott nem volt látványos bukás az életében? Azt tudom mondani, kis hajszálrepedésekkel kezdődött. Úgy, hogy ő szerette az Urat, figyelmesen hallgatta, és sok mindent megtartott, de volt, amit nem tartott meg. Szeretnék egy nagyon beszédes igét felolvasni. Ezt pedig olvasom Királyok első könyve 3. fejezetéből a 3. verset. Tehát Királyok első könyve harmadik fejezetéből a harmadik verset olvasom. Szerette pedig Salamon az urat, járva Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Legelőször is csak ennyire hívnám fel a figyelmet, és kérdés, hogy rólunk is nem szólhat-e ilyen jelentés az Istennél, szerette az urat kivéve. Ha van ilyen kivéve, vannak egyes pontok, ami kivéve, ahol már nem az Isten parancsolatait tartja meg, ezek a hajszál repedések elegek ahhoz, hogy végül ebből egészen tragikus dolog bontakozzék ki. Miért volt az probléma, hogy ő a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett? És mi volt az az Isten beszéde, amit ő ehhez nem vett figyelembe? Ugye a kánaaniták helyére telepedtek be az izraeliták, és ott maradtak közöttük, és állandóan kísértette Izraelt az ő nagyon deformált és lealacsonyító és erkölcstelen kultuszokkal együtt járó vallásosságuk, és ők voltak azok, a kánaaniták, akik magaslatokon áldoztak az isteneiknek, és volt egy törvény, amit már Mózes 5. könyvében megtalálható. Mózes 5. könyve 12. fejezetében, a 13. 14. versben, ahol Isten azt mondta, hogy addig elnézte Isten, hogy hol áldoznak, amíg nem volt helyük, de miután megvolt az Isten temploma, azt mondta, ne áldozz az Istennek a te tetszésed szerint, ahol gondolod, hanem csak is azon a helyen, amit az Úr kijelölt, ahol a papok és a léviták őrködtek afelett nemzedékről nemzedékre, hogy minden pontosan az isteni előírás szerint történjék, hiszen ezek nagyon mély tartalmat hordoztak, ezek a jelképes szertartásuk, ennek tisztának kellett, sértetlennek kellett maradni. És ugye az, hogy Salamon ezt figyelmen kívül hagyta. Hát ugye már ő tudta ezt a törvényt, és már a frigyládát elvitette az apja Dávid Jeruzsálembe, és Sílóban pedig ott volt a régi sátor, aztán ugye később ő maga is megépítette a templomot, tehát már érvényes lett volna ez, hogy ne akárhol, mert ebben az volt a veszély, hogy a nép, akik ott éltek körülöttük, közöttük, ezek a bálványimádó népek, ezt nem is tudjuk elképzelni ezt a szituációt mi igazán, aminek persze nem kellett volna így lenni, ha Isten szavára hallgatnak kezdettől fogva, akkor összekeverték, nagyon könnyen összekeverték az örökké való teremtő Isten tiszteletét ezekkel a bálványkultuszokkal. És ez egy hajszálrepedés volt. Aztán mondjunk további hajszálrepedést. Ugye Mózes 5. könyvébe Isten eleve belefoglalt egy úgynevezett királytörvényt, ez Mózes 5. könyve 17. fejezetében található, mert tudta, hogy végül királyt fognak kérni, és megmondta, hogy ott nem lehet Izraelben olyan királyság, mint másutt, és szabott törvényeket. És abban az is benne volt, hogy a király tartsa magánál az Isten törvényét, az mindig ott legyen a kezénél, és tanulmányozza ezt egész életében. Nem tudjuk, hogy ez Salamon életében pontosan hogy történt, de hogy nem tartotta meg, az biztos. Hogy állandóan figyeljen az Isten törvényére és megtartsa, mert például miket hágott át? Áthágta azt, hogy ne köss házasságot bálványimádóval. Ugye annak sose lett volna akadálya, hogy megtérjen valaki. Ugye gondoltunk, az Ószövetségben ott van Rút, aki moábita volt, de azt mondta, ugye, hogy az anyósának, hogy a te Istened az én Istenem, a te néped az én népem, ő tényleg szívből megtért, és teljesen beépült Izrael népe közé. Nem az volt a baj, hogy hol született, vagy melyik nép, ez nem faji kérdés volt ez, de hogy bálványimádó gondolkodásmódot és szokásokat ne hozzanak be Izraelbe. Ő meg feleségül vette a fáraó lányát, hogy majd megtér az Isten törvénye ellenére. Ez volt az első. Aztán az is benne volt a királytörvényben, hogy sok feleséget ne tartson, meg az is benne volt, hogy nagy gazdagságot ne halmozzon fel. Mindegyiket áthágta. Tehát látványos bukás nélkül Ezek a hajszál repedések, hogy szerette Salamon az urat kivéve ezt, meg ezt, meg ezt, amiben nem tartotta meg az Isten beszédét, elégséges volt ahhoz, hogy végül olyan tragikus mélypontra jusson, mint amiről szóltunk. És az is nagyon érdekes, hogy Isten közben figyelmeztette Salamont is, és ezt se vette komolyan. Szeretném elolvasni Királyok első könyve 9. fejezetéből, hogy amiután megtörtént a csodálatos jeruzsálemi templom felszentelése, amit Salamon építetett, és az Jóisten megtisztelte azzal, hogy az Isten jelenlétének a szimbólumaként az ő dicsősége betöltötte a templomot a templom szentelési ünnep végén, utána megszólította őt Salamon, megjelent neki, így olvassuk. És a következőket mondta neki, csak a második részét olvasom az Isten hozzáintézett szavának. Így olvasom a 4. versben. Ha te előttem jársz, mint jár Dávid a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, amit néked megparancsoltam, az én rendeléseimet és végzéseimet megtartod, megerősítem a te birodalmat, trónját az Izraelen mindörökké, amint megígértem a te Dávidnak, a te atyádnak mondván, nem fogy el a te nemzetségedből való férfi az Izrael királyi székéből. De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem, és meg nem őrzitek az én parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket előtök beadtam, hanem elmentek és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt, kigyomlálom az Izrael te föld színéről, amelyet néki adtam, a házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemei elől, és Izrael példabeszédül és meséül lészel minden nép előtt. És bár e ház felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják, miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? És azt felelik, azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgálták, és azért bocsátotta rájuk az Úr mindezt a nyomorúságot. Neked ez nem döbbenetes? Hát tudjuk, hogy hogyan akult Izrael történelme a továbbiakban, tudjuk, hogy időszámításunk után 70-ben hogy pusztult el végérvényesen, totálisan a jeruzsálemi templom, és valahol Salamonnál kezdődött ez a tragikus folyamat. Mert Isten ennyire figyelmeztette, megmondta, hogy ha nem tartjátok meg az én törvényemet, és ezen az úton jártok, akkor Isten ki nem egyezik a bűnnel, nincsen olyan, hogy az én nevemet viselitek, és azért megvédelek titeket. Ez is ez fog bekövetkezni. Micsoda felelősség nehezethetett Salamonra, mennyire meg kellett volna érteni a felelősségét. Ott volt a király törvényben is, legyen nála az Úr törvénye, ne hajoljon attól se jobbra, se balra, legyen mindig a kezénél. Akkor személyesen szólt neki Isten, ha az én utaimon jártok, ha megtartjátok minden, akkor ez is ez az áldás lesz. Ha nem, akkor az lesz a következmény. És mégis bekövetkezett a tragédia, és tudjuk, hogy a Salamon személyén és életén túl évszázadokra hatott ki, és végül az egész nép további történelmét befolyásolta. És én szeretném, hogyha mi most nagyon megjegyeznénk ezt, hogy ha mi szeretnénk az Isten háza népéhez tartozni, és szeretnénk az Isten védelmét és oltalmát elnyerni abban a kritikus végidőben, amiben javába ha megyünk mindig beljebb, akkor tudjuk azt, hogy az Istenhez tartozásnak ez a nagyon egyszerű, de elmaradhatatlan feltétele van, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. És ne felejtsük el, hogy nem csak úgy lehet elbukni egy látványos bukással, mint egyes bibliai személyek életében olvassuk, hanem úgy is lehet, hogy csak ilyen kis hajszálrepedéseket hagyunk meg. Úgy is lehet, hogy sok mindent megtartunk az Isten beszédéből, de nem mindent. És rólunk is el lehet mondani, hogy szerette az Urat, kivéve ezt, meg ezt, meg ezt, ott már nem vette komolyan az Isten beszédét. És ebből felnőhet egy tragikus elszakadás az Istentől, mint ahogy ez Salamon idején is történt, mert a mi ellenségünk is éber. És akkor tudunk olyan helyzetbe kerülni, mint amit Jézus is mondott önmagáról földi élete végén, hogy jöhet a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije, hogyha mindenben megtartjuk Isten beszédét. Mert ha valaki látszólag az egész törvényt is megtartja, de X ponton vagy X pontokon vét ellene, mégiscsak törvényszegő, és mégiscsak bejárást enged az ellenségnek, hogy szépen építgesse a maga stratégiáját az életében, hogy végül is elszakítsa őt Istentől, és ne tartozzék az Isten háza népéhez. És ne felejtsük el, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy mi önerőből tartsuk meg. Ő nagyon is érti, hiszen mindenben megkísértetett hozzánk hason. Ő maga mondta szeretettel és megértően a tanítványainak. Én tudom, hogy ha a lélek kész, még a test mindig erőtelen. Nem azt várja, hogy ezt mi magunk oldjuk meg, de azt várja, hogy figyelmesen hallgassunk az ő szavára, kutatva, értően, abszolút tiszteljük Isten beszédeként, és azt várja tőlünk, hogy a bennünk az eltökéltség meglegyen, a szívünkbe rejtsük, és az elszántság, hogy mi meg akarjuk tartani, és tartsuk meg az ő szövetségét, mint szövetségest hívjuk segítségül, mert mi ezt mindenképpen meg akarjuk tartani, de nem a magunk erejéből, hanem ő rá támaszkodva. Tehát akkor nem véletlen az, hogy noha önerőnkből nem tudjuk megtartani Istent, hogy mégis azt mondja, és a mi oldalunkra mondja, mint ami a mi részünk, hogy akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Mert ebből a megtartásból ennyi a miénk. Az abszolút tisztelet, az elszánás, az akarás, hogy mi ezt meg akarjuk tartani, a szívünk berejtése az Isten megértett beszédének, a többit azt ő elvégzi. De ez viszont a mi részünkről nélkülözhetetlen. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkozzunk el, keressünk minél előbb egy csendes órát, nehogy elszálljon a fejünkből, hiszen Salamonhoz is szólt az Úr, és aztán elszállt a fejéből, és elfelejtette, hogy Isten mit mondott neki. Gondolkozzunk el egy csendes órán azon, hogy ha Jóisten ma állítana ki rólunk egy jelentést, egy röntgenképet adna, ami hitbeli állapotunkról, vagy magatartásunkról, akkor vajon nem azt mondaná, igen, szereti az Urat, kivéve ezt, ezt és ezt. És ezek veszélyes dolgok. Mert csak azt tartja meg az Isten beszédét, aki minden igével él, és minden igét meg akar tartani, és megvan benne az elszállás ehhez, és segítségül hívja az Istent, hogy így legyen. Kívánom, hogy Isten őrizze meg az ő igéjét szívünkbe, és hozzon változást az életünkben, és világítson rá azokba a pontokba, ahol mi nem vagyunk összhangban az Isten törvényével a gyakorlati életünkben, és legyen ott igazi megtérés, igazi változás, és akkor megtapasztaljuk mindazokat az áldásokat, amelyeket Isten megígért, és oltalom alatt vagyunk, és az Isten háza népéhez tartozók közé számítunk, akik Isten beszédét hallgatják és meg is tartják. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és ahogyan most az ének is szólt, mi is félünk attól, hogy meg ne rekedjünk úgy, hogy csak közel vagyunk az Isten országához, és már nem tudjuk átlépni a küszöböt. És aggaszt bennünket is, hogy eljutottunk odáig, hogy már a szánkon van, hiszen másoknak is továbbadjuk, amit megértettünk. A szívünkben is van. Tudjuk, hogy igaz. Sokszor késztetéseket is érzünk, hogy induljunk el a cselekvés útján. És mégis megrekedünk, és nem válunk cselekvőivé az igének, legalábbis bizonyos pontokon. Szerető mennyei atyán, köszönjük ezt az intést, és tudjuk, hogy ha valaha fontos volt, hogy biztosan a te házad népéhez tartozzunk, akkor ez most van. És mi nem szeretnénk kockáztatni, és megértjük, Urunk, hogy reformra, változásra van szükség az életünkben. És segíts kinek átgondolni, hogy hol vannak azok a kivéve pontok az életünkben, ahol tudjuk, szánkon van is van, szívünkben is van, de mégsem teljesítjük. És kérünk, munkálkodj értünk a te szent lelked által, hiszen azt is te teszed, hogy a szívünkben megértsük, és hogy késztetéseket kapjunk. De Urunk, tudjuk, hogy van egy pont, amit nem tehetsz meg helyettünk, az eltökélés, az elszánás, az akarás, a személyes választás. És ha ezt megtesszük, akkor ad, hogy éljünk azzal a kiváltsággal, hogy mint szövetségesünket segítségül hívunk, és okunk van bízni benne, hogy te leszel az, aki segítesz a test erőtelenségét, vagy a körülmények nehézségeit, lehetetlenségeit legyőzni, akármik is azok, hogyha mi akarunk, ha mi elszánjuk és segítségül hívunk, akkor gyenge emberek létünkre képesek leszünk minden parancsolatodat megtartani. Urunk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, és add, hogy Salamon példája valóban intelem legyen nekünk, olyan titok, hogy ezek a hajszálrepedések hogy nőttek föl, hogy álltak össze az életében végül egy tőled való komoly eltávolodásá. Urunk, tudjuk, hogy családabb az ember szív mindennél, tudjuk azt, hogy magunkat sem ismerhetjük igazán, tudjuk, hogy az emberi szív az könnyen hajlik negatív irányba. Ezért kérünk, segíts, hogy biztonságban legyünk te nálad, és köszönjük, hogy rámutattál arra, hogy mi a biztonság útja. Kérünk, hallgasd meg imánkat, és mindegyikünket a te áldásoddal bocsáss el. Jézus nevéért kérünk. Amen.